Erős vár a mi Istenünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató két igéjével. Filippi levél 4. fejezetéből így hangzik az ige: örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel. Ézsaiás könyvéből pedig a 45. fejezetből: harmatozzatok egek a magasságból, hújjon igazság a fellegekből. Az Úr áldása legyen mai Isten tiszteletünkön, amit kezdjünk el a 137-es számú énekkel, az evangélikus énekeskönyvből énekelünk ma.
Thank you. A bevezető oltári szolgálat során az egyes liturgiát énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit, szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színe elé újjongással. Mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége.
Atya, Fiú, Szentlélek, téged áldjon szív és lélek, téged dicső szent háromság. Dicsérjen az egész világ.
Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert ő benne örül a mi szívünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk a mai vasárnapra, advent 4. vasárnapra, oltár előtti felolvasású rendel, amit megírva találunk a János evangéliuma első fejezetében, a 19. verstől a 28. versig. Isten igéjét, a János evangéliuma első fejezetéből olvasom a 19. verstől a 28. versig. Ez János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott és nem tagadott, ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogy a Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 145-ös számú éneket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra, advent negyedik vasárnapjára igehirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és ami megírva található Mózes első könyvében, a 21. fejezet első 7 versében a következőképpen. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Ábrahám Izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit Sára szült neki. Azután körülmetélte Ábrahám a fiát, Izsákot 8 napos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. Akkor ezt mondta Sára, nevetségessé tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta, ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni, mert fiút szültem öregkorára. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A nagypapámnak volt egy olyan mondása, amit nagyon sokszor hallottunk tőle, és azóta, hogy ő már nincs itt közöttünk, azóta is úgy sokszor eszembe jut a papának ez a mondása, ami a következőképpen hangzott, lehetetlen nincs, csak tehetetlen. És ő tényleg olyan ember volt, aki ezzel a hozzáállással élte a mindennapi életét, és hogyha volt valamilyen helyzet, ami úgy megakasztotta, akkor addig törte a fejét, addig próbálkozott mindenfélével, amíg végül nem sikerült, vagy akár azt az adott eszközt megjavítania, vagy kitalálni egy olyan megoldást, ami végül is működött. És természetesen azért mindig minden kérést azt nem tudott teljesíteni, de ez az életszemlélet, ami benne volt, hogy lehetetlen nincs, csak tehetetlen, ez nagyon sokszor meghozta az eredményt, és az, hogy úgy állt hozzá a dolgokhoz, hogy azt mondta, hogy ne adjuk fel az első problémánál, hanem tegyük oda magunkat, törjük a fejünket, oldjuk meg, ez a fajta kitartás és odaszánás, ez bizony nagyon sokszor sikerrel járt. Viszont, mivel ez igaz volt rá, és nagyon sokszor beigazolódott az, hogy igaza van, és érdemes odaszánnia magát, pont ezért volt vele az is, hogy a kudarcokat a sokkal nehezebben tudta elviselni, mint bárki más. Mert nagyon a szívére vette. Nem tudta elfogadni azt, amikor be kellett látnia azt, illetve nagyon dühös lett akkor, és sokszor, akár napokig is mérgelődött, bosszankodott ezen, amikor végül be kellett látnia azt, hogy ezt bizony tényleg lehetetlen megoldani, ezt nem lehet, itt hiába való volt a sok munka, amit beletett, vagy hiába való volt az a ráfordított idő, ami így pocsékba ment, vagy az a sok pénz, amit esetleg ráköltött arra a dologra, végül tényleg be kellett ismernie, hogy ezt nem tudja megcsinálni. És aztán azért volt olyankor még dühösebb, hogyha olyan esetben fordult ez elő, amikor előre figyelmeztették, hogy papa ezzel ne próbálkozz, mert ezt úgysem fogod tudni megoldani. Azért, mert akik figyelmeztették, ugye közeli családtagok voltak ilyenek, azért, mert ezek a családtagok azért sokkal inkább tisztában voltak azzal, a papa nem annyira, hogy az ember nem Isten, és Isten az egyetlen, aki mindig minden problémát meg tud oldani, ha úgy akarja, illetve már látták azért néhányszor, hogy milyen nagy kárt okoz az, hogyha a papa nem akarja belátni azt, hogy ezzel nincs értelme foglalkozni. És igen, ezen aztán nagyon tudott bosszankodni. És azt mondta ilyenkor sokszor, vagy úgy azt fogalmazódott meg benne, hogy hát igazuk lett, nem elég a bosszúság, hogy nem tudta megcsinálni, még ráadásul igazuk lett azoknak, akik kétségbe vonták, hogy én nem tudom megcsinálni. Pedig ilyenkor ez a figyelmeztetés, vagy ez a történet, ez nem róla szólt. Senki nem vonta kétségbe a leleményességét, az ügyességét, hogy tényleg sok mindent meg tud oldani, csak tényleg az volt ott akkor ezekben a családtagokban, a mama volt például az egyik ilyen, aki mindig hozzátette azt, hogy de az Isten az egyetlen, aki bármit képes megoldani, aki számára tényleg semmi sem lehetetlen. Ennek az igének a kapcsán jutott eszembe, amit mára kaptunk igehirdetési alapigeként, ez a papával kapcsolatos élményem. Talán fölkaptuk a fejünket az igehirdetési alapige kapcsán, már akkor is, amikor kimondtam, hogy Mózes első könyvéből lesz az igehirdetési alapige, hiszen nem nagyon szoktuk meg, hogy advent negyedik vasárnapján, vagy így karácsony közelettével az ősatyák történetéből jön egy történet. Sőt, azt mondják azok, akik utána néztek, hogy ez az Izsák születésének a története, ez tulajdonképpen még soha nem került elő prédikációs alapigeként az evangélikus egyházban, ilyenkor adventben. Mégis akkor mit keres itt adventben igehirdetési alapigeként? Voltak olyan lelkész társaim, a héten lelkész gyűlést tartottunk és beszélgettünk, akik nagyon fel voltak ezen háborodva, hogy hát ezután ekkor se kellett volna elővenni igehirdetési alapigeként. Én viszont, ahogy egyre jobban belemélyedtem ebbe az igébe, egyre inkább rácsodálkoztam arra, hogy milyen fantasztikus az Úristen rendezése, hiszen ez a történet igenis kapcsolódik az adventi időszakhoz, a karácsonyra készülésünkhöz. És az első, amivel indítanunk kell így a karácsonyra hangolódásunkat, ez a lehetetlen kérdése. Hogy lehetetlen nincsen az Isten számára, az egész karácsonyi történet, az tulajdonképpen erről szól. És hogyha mi ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy lehetetlen, akkor nekünk nagyon fontos, hogy tisztázzuk magunkban, hogy mi az, ami tényleg lehetetlen, és mi az, ami csak lehetetlennek látszó helyzet. Ha csak lehetetlennek látszik, akkor vegyük azt a szemléletet, amit a nagypapám is képviselt, szálljuk oda magunkat, és csináljuk. De ha tényleg lehetetlen a helyzet, akkor vegyük figyelembe, hogy Isten az, akihez segítségért lehet fordulni. Ami tényleg lehetetlen, azt vigyük oda az Úr elé imádságban. És nem biztos, hogy meg fogja oldani úgy, ahogyan azt mi szeretnénk, mert lehet, hogy az az ő akarata, hogy az a nehézség megmaradjon az életünkben, de az is lehet, hogy azon a helyzeten keresztül formálni akarja a mi hitünket, és meg akarja mutatni a mi számunkra teljesen egyértelműen, hogy kicsoda ő valójában, milyen hatalmas Isten, hogy milyen hatalmas az ő szeretete, és milyen nagy az ő ereje. Az az ige, amit tehát erre a mai vasárnapra kaptunk igehirdetési alapigeként, egy lehetetlen helyzetnek a megoldódását mondja el nekünk. Ábrahámról és Sáráról szól ez a történet. Ha egy picit visszamegyünk a történet előzményeihez, akkor talán emlékszünk arra, hogy Ábrahámot 75 éves korában megszólította az Isten. És akkor, amikor megszólította őt, akkor kihívta őt abból az életből, amiben addig élt, arról a helyről, Háránból, ahol addig lakott a családjával, az apjával és a testvéreivel, és azt mondta neki az Isten, hogy menj el földedről, rokonságod közül, arra a földre, amit én mutatok neked, és én nagy néppé teszlek, megáldalak téged, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ennek a 75 éves embernek akkor az Isten három dolgot megígért. Az egyik a föld, a másik az utód, a harmadik pedig az áldás. Ebből a három ígéretből melyik volt az, ami a gyenge láncszem? Az utód. Hiszen itt van egy 75 éves ember, aki már nem fiatal, akinek van egy felesége, aki szintén nem fiatal, de nem ez a nagy probléma, hanem a felesége Sára meddő. Mondhatnánk azt, hogy papírja van arról, hogy neki soha nem lehet gyereke. Lehetetlen az, hogy ennek az Ábrahámnak és ennek a Sárának, akiket az Isten megszólított, utódja legyen, és hogy belőlük majd egykor egy nagy nép származzon. De az Úr ezt megígéri nekik. És akkor, amikor Ábrahám hallja ezt az ígéretet, akkor nem a józan észre hallgat, hanem a szívére, hisz az Isten szavának, bízik abban, hogy az Isten nem beszél össze-vissza, hogy amit mond, azt be fogja teljesíteni, és ott hagyja azt, ami addig fontos volt, elindul egy teljesen ismeretlen úton, és várja azt, hogy mikor lesz az, amikor megtapasztalhatjuk azt, hogy az Isten megteszi nekünk a lehetetlent, és beteljesíti az ő ígéretét. És aztán telnek az évek. Már nem csak az évek telnek, már az évtizedek is telnek, és az a várva várt gyermek még mindig nem születik meg. Lehet a lehetetlent fokozni? Tulajdonképpen Ábrahámék eljutnak oda, hogy igen. Hiszen már nem csak a meddőség jelent számukra problémát, hanem az idős koruk miatt is lehetetlenné válik a helyzetük. És mélypontra kerül akkor ez az idős házaspár. Mert ott van számukra a kérdés. Nincs benne így a Bibliában, de biztos, hogy ott volt a szívükben ez a kérdés, hogy érdemes még várni az Úr cselekedetére? Lehet még mindig bízni az Isten ígéretében? Mi van akkor, hogyha félreértettük őt? Hogyha az, amit mondott, azt picit másként kellett volna érteni, és mi vakon bíztunk benne, rátettük az életüket, és most itt vagyunk, és nem kaptunk semmit cserébe. Mi van akkor, hogyha valamit, hogyha igaz az Isten ígérete, de valamit ebben nekünk is cselekedni kell, nem csak bízni, és nem csak várni az Isten cselekedetére. És akkor megpróbálnak okoskodni. Megpróbálnak besegíteni az Istennek a maguk módján. Hát, ha mégsem úgy kellett érteni az Isten szavát, mint ahogy ők értették, ahogy mondta, hát, ha úgy akarja őket megajándékozni azzal a várva várt gyermekkel, hogy azért közben tőlük is leleményességet és ügyességet vár. És így történik, hogy akkori szokás szerint Sára, a feleség, beküldi a szolgálóját Ábrahámhoz, azért, hogy tőle születhessen gyermek, és akkor majd ő azt a gyermeket a sajátjának tekintheti, és akkor elmondhatják, hogy beteljesedett az Úr ígérete. Megszületik a gyermek, de ez nem az a gyermek, akit az Úr megígért nekik. Mert az Úr akarata az nem az volt, hogy így szülessen Ábrahámnak gyermeke, hanem az Úr akarata az volt, hogy Sára szüljön Ábrahámnak gyermeket, és hogy ez lehetetlen? Igen, emberileg lehetetlen, de az Úrnak semmi sem lehetetlen, és ezt kell megtapasztalnia ennek a házaspárnak. És aztán eljön az az idő, amikor Ábrahám már 99 éves, Sára pedig már 89 éves, és akkor megjelenik az Úr Ábrahámnak, és bejelenti, hogy egy éven belül megszületik az a gyermek, Sára gyermeke, akit én 75 éves korodban megígértem nektek. Testvérek, itt ez az a pont, aminél már azt mondja mindkét ember, hogy na ez aztán már végképp képtelenség. 100 éves embernek születik gyereke? Hát ilyen a földön nincs. Erről senki nem hallott. Ez annyira képtelenség, hogy kínjukban nevetnek Ábrahám is, és Sára is. Nem tudom, ha ismerjük ezt a történetet, akkor feltűnt-e nekünk az, hogy nem csak Sáránál olvassuk azt, hogy kínjában nevet, amikor meghallja, hogy egy év múlva megszületik a gyermek, hanem előtte, az előtte levő fejezetben Ábrahám ugyanúgy kínjában nevet, cinikusan odaszól az Istennek, hogy ez most már ez most már képtelenség. És azt mondja Ábrahám Istennek, hogy hát Uram, legalább azt a gyereket a szolgálótól született meg. És akkor Isten azt mondja neki, hogy meghallgatlak annak a gyermeknek a dolgában, meg fogom áldani őt is, de nem ővele fogok szövetséget kötni, hanem azzal a gyerekkel fogok szövetséget kötni, aki meg fogja mutatni a létével, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen, akit Izsáknak fognak nevezni, és aki majd egy nagyon fontos szereplője lesz a te családod és a tőled származó népnek az életében. Nem számít, hogy ez mennyire lehetetlen, mennyire elképzelhetetlen, ez meg fog történni azért, mert Isten azt mondja. És aztán, amikor ezt meghallja Sára, akkor ő is nevet, hiszen mi más tehetne? Ő még hozzáteszi azt, hogy hát vénségére az embernek lehet-e gyönyörűsége. Meg is kérdezi ezt az Istentől. És az a válasz, hogy lehet. Igen. Ha az Isten ezt lehetővé teszi, akkor lehetséges. És az Isten pont erre készül, akkor ott az ő életükben. És ez a mai igénk. Ennek a történetét olvastam fel prédikációs alapigeként, hogy megszületett ez a gyermek. Elnevezték ezt a gyermeket Izsáknak, ami azt jelenti az Izsák név, hogy nevetés. Miért kellett így elnevezni ezt a gyereket? Hát azért, mert amikor Isten bejelentette, hogy hamarosan megszületik, akkor mindkét szülő nevetett, hitetlenkedve. Innentől kezdve viszont ott lesz előttük a két lábon járó bizonyságtétel arra, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. És ez a gyermek nap mint nap emlékeztetni fogja majd őket az Isten hatalmára és szeretetére. És nem csak azért nevetés a neve ennek a gyereknek, mert a szülei kínjukban nevettek, hanem azért is, és ezt is jelenti Izsáknak a neve, hogy az Isten mosolya. És engem ez nagyon szíven ütött, amikor hallottam, hogy Izsák neve ezt is jelenti, hogy az Isten mosolyog. Az a gyermek az Isten mosolya. Igen, amikor az Isten ránéz arra a családra, Ábrahám és Sára családjára, akkor ő mosolyog, mert tovább lát ennek a két embernek az életénél, vagy három embernek az életénél. Mert Isten látja azt a népet is, amelyik ettől az öreg meddő házaspártól származik. És látja azt a Jézust is, aki majd többen is több megszületik erre a világra, emberré lesz, és elhozza a megváltást és az üdvösséget minden Istenben bízó ember számára. Drága testvérek, hadd kérdezzem meg, van-e a mi életünkben ilyen lehetetlen helyzet? Van-e olyan lehetetlen helyzet, amit egykor letettünk már az Úr kezébe, és sokáig reménykedtünk abba, hogy az Úr megsegít minket abban, de nem történt semmilyen előrelépés? Vagy átéltünk-e már egy ilyen lehetetlen helyzetben személy szerint egy csodát az Istentől, hogy cselekedett az Isten, hogy ami keserűséget váltott ki belőlünk, talán éveken vagy évtizedeken keresztül, abban ma már az Isten mosolyát tapasztalhatjuk meg, ha ránézünk arra a valakire, vagy ha ott vagyunk abban a helyzetben. Testvérek, két mondatot szeretnék kiemelni ebből a mai prédikációs alapigéből. Az egyik mondat a felolvasott résznek a legelején található, az első versben. Úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogyan megígérte. Testvérek, az Úr mindig úgy cselekszik, ahogyan azt megígérte. Nem old meg minden lehetetlen helyzetet, de ha valamiről kijelentést adott, akkor azt, bármennyire is képtelenségnek tűnik, véghez fogja vinni. A mi életünkben is így van ez, és ezért bátran ráhagyatkozhatunk arra, ha ő adott nekünk valamilyen konkrét ígéretet, De még ennél is fontosabb, hogy meglássuk, hogy az ő megváltó munkája megvalósul, pontosan úgy cselekszik, ahogyan azt előre kijelentette. Advent negyedik vasárnapján vagyunk. Advent negyedik vasárnapján, amikor nagyon közel vagyunk már karácsony ünnepéhez, amikor megláthatjuk az isteni cselekvést a megváltó születésének az előzményeiben is, hogy mindent pontosan úgy cselekedett az Úr Jézus érkezésekor, ahogyan azt előre megígérte. Nem csak Sára tapasztalhatta meg, hogy pontosan úgy cselekszik az Úr, ahogyan megígérte, hanem a megváltó születése is tele van ilyen beteljesedett ígéretekkel. Hiszen gondoljunk a legfontosabb ószövetségi proféciákra. Mi mindent mondott meg Isten a proféták által, egészen konkrétan a Messiás érkezésével kapcsolatban. Mondta azt Ézsaiás proféta könyvében, hogy a szűz fogan méhében fiút fog szülni, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Beteljesedett ez az ígéret? Pontosan úgy, ahogy az Isten megígérte? Beteljesedett. Vagy megmondta Mikeás próféta által az Isten, hogy te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Betlehemben született meg a megváltó. Betlehemben, mert minden pontosan úgy történt, ahogy az Isten előre megmondta. Vagy Názáretinek fogják nevezni. Megmondta előre az Isten, hogy hajtás sarja gyökereiből, a hajtás a nezer héberül. Az pont az a szó, mint a Názáretiben szerepel. Tényleg Názáreti Jézus az, aki messiásként itt járt a földön, és közel jött az emberhez. Igen, pontosan beteljesedett. Vagy beszélt arról Isten a proféták által, hogy ő fogja megszabadítani a népet bűneiből. Ezért fogják Jézusnak nevezni, mert a Jézus név az azt jelenti, hogy szabadító. Beteljesedett? Szabadító lett az Úr Jézus? Igen, Ézsaiás 53-ban még részletesen le is írja, hogy hogyan fogja megszabadítani a népet bűneiből. Igen, az Isten pontosan úgy cselekedett, a messiás érkezésekor, a messiás küldetésekor, ahogyan azt előre megmondta. Azért, mert véghez akarta vinni, amit ő eltervezett a mi üdvösségünkre. Ez az első nagyon fontos üzenete ennek a mai igének, hogy az Isten pontosan úgy cselekszik, ahogy megmondta. Aztán a másik mondat, amit még szeretnék kiemelni Mózes első könyvéből, ebből az ige szakaszból, az pedig a második versben van, ahol azt olvassuk, hogy Sára teherbe esett, fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amit az Úr megígért neki. Testvérek, ez is nagyon fontos üzenete Advent negyedik vasárnapján ennek az igének, hogy az időzítés is egyedül az Isten kezében van. Ő az, aki tudja, hogy mikor jött el valaminek a rendelt ideje. Azt is ő tudta, hogy Ábrahám és Sára életében mikor jött el az a pillanat, amikor az Isten dicsősége a legegyértelműbben ragyoghat fel az ő életükben. Akkor, amikor emberileg már semmi reménység nincsen. Az Isten dicsősége akkor látszott meg a leginkább az Isten cselekedetén. Akkor volt itt az ideje Izsák születésének. Vagy az időzítést a messiás érkezésekor is az Isten pontosan tudta, hogy mikor van itt az ideje annak, hogy a messiás várás lázában égő zsidóság meghallja azt az örömhírt, hogy üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És, hadd tegyem hozzá, azt is ő tudja, hogy mikor van itt az ideje a mi életünkben annak, hogy az Úr Jézussal valóban találkozzunk. És hadd utaljak most előre karácsonyra, így, Advent negyedik vasárnapján. Sokunk számára, hála az Úrnak, A karácsony valóban az Úr Jézus születésének az ünnepét jelenti, és ez egy fantasztikus, áldott része a karácsonyunknak, mert ő hozta el számunkra az üdvösséget. De nem mindenki élte át ezt. Azok közül sem mindenki élte át ezt, akik ma ige hirdetést hallgatnak erről az alapigéről, vagy ma Isten tiszteleten vesznek részt, akár itt a nyírteleki templomban, vagy akárhol máshol. Nem biztos, hogy minden ige hallgató ember számára a karácsony tényleg Jézussal való találkozást, Jézus születésének az ünnepét jelenti. Lehet, hogy csak a család és a hagyományoknak a sok-sok örömteli dolga miatt fontos, de pont az az egy Jézus jelenléte még hiányzik az életükben. Testvérek, nekem ez került nagyon a szívemre most ennek az igének a kapcsán, hogy nem lehet, hogy ennek az időzítését készíti most elő számunkra az Isten? Hogy a karácsony az tényleg ezt a többet is megadja számunkra, hogy tényleg találkozzunk az Úr Jézussal, hogy tényleg vele élhessük meg az előttünk álló ünnepet. És lehet, hogy erre valaki ma azt mondja, hogy hát ez most nekem lehetetlen. Nekem most ebben az élethelyzetben, amiben vagyok, vagy amilyen hiányaim és veszteségeim vannak éppen most, ebben a helyzetben lehetetlen, hogy én valami különleges csodát átéljek ezen a karácsonyon. És lehet, hogy nevetünk is kínunkban. És lehet, hogy legyintünk is keserűen, mert a saját hiányunkat látjuk, és pontosan ugyanúgy viselkedünk, mint mai igénknek az öregjei, Ábrahám és Sára, ki azt mondta, hogy hiába mondod, Uram, ez nekem már lehetetlen. De ahogy nekik nem volt lehetetlen átélni, mert az Isten akarta, úgy lehet, hogy nekünk is pont most jön meg az áttörés ezen a karácsonyon. Mert minket is meglátogathat az Isten, ahogyan egykor meglátogatta Sárát. És akkor, amikor az Isten egykor Sárát meglátogatta, ez a kifejezés volt az igében, meglátogatta az Úr Sárát, akkor gyermeke született Sárának, azaz termőre fordult az addigi terméketlen és meddő élete. És lehet, hogy velünk is ez fog történni. És nem feltétlenül gyermek születésére kell itt gondolni, vagy nem csak arra lehet itt gondolni, bár arra is lehet, hanem arra, hogy megtelhet a szívünk reménységgel, hogy értelmet nyerhet az életünk, hogy megnyílhat előttünk a jövőnek a távlata. Isten az, egyedül az Isten az, aki ezt meg tudja tenni, és az Úr Jézus azért jött el egykor, és azért lép közel most is, hogy ez megtörténhessen a mi életünkben is. Hallottuk azt az igét, lekcióként, oltár előtt felolvasott igeként, Keresztelő Jánosról, hogy hirdette azt az embereknek, hogy készüljenek a megváltó érkezésére. Testvérek, nekünk is ez a feladatunk, hogy készüljünk. Készüljünk erre a találkozásra, és legyen áldott a vele való találkozásunk. És legyen a mi tapasztalatunk is az, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. Ha ő valamit megmondott, megígért, azt a mi életünkben is beteljesíti az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, ámulunk azon, hogy mire vagy képes. Köszönjük neked ezt a régi történetet, amely által rácsodálkozhattunk hatalmadra. Köszönjük, hogy számodra nincs lehetetlen, és te azt is képes vagy véghez vinni, hogy az Úr Jézus által még közel legyünk hozzád, hogy szabaduljunk a bűneinkből, és hogy örvendezzünk a te jelenlétedben. Áld meg, kérünk, Urunk, az előttünk álló napokat, és segíts abban, hogy a tennivalók sokasága ne vonjon el minket a lényektől. Amen. szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 5 órakor asszonykör lesz. Kedden 5 órakor bibliaóra. Szerdán 9 órától babamama kör. Pénteken 5 órától ifjúsági óra. Szombaton december 24-én 5 órakor karácsonyesti istentisztelet. 25-én karácsony ünnepén 3:40-től imakör, 10 órától pedig úrvacsorás istentisztelet és gyermekbiblia kör. Karácsony második napján, december 26-án, hétfőn 10 órakor Kisvárdán lesz istentisztelet, de ott lesz az előző napokon is, de ez bekerült ide a nyírteleki bulletinbe is. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét, hogy vasárnapi istentiszteleteinket közvetítjük innen Nyírtelekről, és az itteni hangfelvétel, illetve a kisvárdai hangfelvétel is utólag felkerül a gyülekezet honlapjára, a philadelphia.luteran.hu oldalra. Ott fotókat is nézhetünk, aktuális fotókat, illetve a hírekről is tájékozódhatunk. Újonnan alakult konfirmandus csapatunkhoz lehet még csatlakozni, várjuk a 10-12 éves vagy akár nagyobb gyermekeknek a jelentkezését. Gyülekezeti hírlevelünk legújabb száma már december eleje óta elvihető, ha valakihez még nem jutott el, akkor kérjük, hogy majd a kiáratnál vegye magához. Ugyanígy ajándékba kaptunk könyveket az Egyházmegyétől, az Evangélikus Emlékek útján az Észak-Alföldön, az a címe ennek a kiadványnak. Ebben a kis könyvben a nyírteleki templomról is van egy ismertető. Megérkezett az MO naptár is, evangéliumot minden otthonba. Nyugodtan vihetünk ebből a környezetünkben élőknek, ez egy nagyon jó missziós lehetőség, hogy megajándékozzunk valakit, és egyúttal hívogassunk a gyülekezet közösségébe. Bibliaolvasó útmutatók is kaphatók, a magyarázat nélküli útmutató 780 forintos áron, a magyarázatos útmutató pedig 980 forintos áron. Az Allianz ima hét január 2-től 8-áig, hétfőtől vasárnapig lesz Nyíregyházán. A kezdő alkalom a metodista imaházban lesz 18 órakor. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Stankó István, Új Józsefné született Gergely Éva és Ruha István testvéreinket. A záró imádságban emlékezünk meg róluk, és imádkozunk a gyászolók békességéért. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét a bulletin utolsó oldalán az imádság listára is. Vannak testvérek, akik külön kérték, hogy imádkozzunk értük, hordozzuk őket imádságainkban. Isten áldása legyen a hirdetés minden pontján, életünkön. A záró imádságra készülve a 140-es ének első versét énekeljük. Imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan sok minden terheli a lelkünket, életünket, olyan sok mindenben érezzük az ősi átkot, a bűnnek a súlyát, olyan dolgokat, amelyek megrontják az életünket, a mindennapokra rossz hatással vannak, tönkreteszik az emberi kapcsolatainkat, és megnehezítik a veled való kapcsolatot. Urunk, köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami terheli a mi életünket. Bűnöket, nyomorúságokat, fájdalmakat, veszteségeket. Eléd hozhatjuk imádságban azokat a testvéreinket, akik szenvednek betegségtől, vagy valamilyen kilátástalan helyzettől, akik nem találják a helyüket az életben, és nem látnak maguk előtt jövőt és reménységet. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk, és lépj közel hozzájuk. Add, hogy meghallhassák az örömhírt, hogy Te vagy a szabadító, és hogy neked semmi sem lehetetlen. Urunk, köszönjük azt, hogy eléd hozhatjuk azokat, akik veszteséget éltek át az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben. Olyan megrendítő mindig megállni egy ravatal mellett, búcsúzni attól, aki fontos volt egy család számára, akit sokan ismertek, szerettek. Urunk, most ezen a héten a gyülekezetünk három ilyen alkalommal kellett, hogy megálljon ravatalnál. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a nagy mélységben, ebben a veszteségben Te voltál ott mindegyik helyen. Te voltál az, aki jelenléteddel, szereteteddel, igéddel szóltál. És Te vagy az, aki most is vigasztalhatod a gyászolókat. Urunk, mi nem tudunk bölcs dolgokat mondani, de tudunk rád mutatni, Téged hirdetni, és elmondani azt, hogy Te vagy a feltámadás és az élet, hogy nálad vannak a halál és a pokol kulcsai. Urunk, így kérünk, hogy hadd bízzuk rád az előrementeket, és hadd bízzuk rád a gyászoló emlékező családokat. És Urunk, köszönjük neked, hogy eléd jöhetünk akkor is, amikor örömeink vannak, és hálás a szívünk. Köszönjük azokat az áldásokat, amelyeket az elmúlt napokban átélhettünk, akár gyülekezeti körben, akár a családunkban, akár a munkánkban, a mindennapokban. Kérünk add, hogy soha ne felejtsük el azt, hogy neked kell köszöneted mondanunk ezért, hogy akkor is, ha jó dolgok történnek, vagy akkor is, hogyha erőt kapunk a helytálláshoz, akkor annak Te vagy a forrása. Köszönjük neked, Urunk, hogy így tekinthetünk előre, így várhatjuk az ünnepet. Egy hét van még karácsonyig, kérünk Téged, hogy Te áldottál számunkra ezt az egy hetet. Te készítsd a mi szívünket a veled való találkozásra. Akkor is, hogyha már ismerünk Téged, hiszen sokszor megérkeztél már a mi életünkbe, és sokszor hallottuk a Te szavadat, és tapasztaltuk a Te jelenlétedet, de Te készíts minket akkor is, hogyha erre eddig még igazán nem volt lehetőségünk, vagy nem éltük át. Hadd lehessen ez a mostani karácsony egy ilyen különleges ünnep számunkra. Így hadd bízzuk rád saját életünket, családunkat, gyülekezetünket, minden embert, az egész világot. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat, amikor mindent, ami a szívünkön van, így foglaljuk össze. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett éneket. Thank you.
áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenünk.
Erős várom Istenünk.